Talentum, beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács Krisztina előadó művésszel Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a Mária Rádió budapesti stúdiójában sok szeretettel köszöntöm Kovács Krisztinát, előadó művészt. Kedves Krisztina, Korondról, Erdélyből származol, mit jelent a számodra, mit adott neked a szülőhelyed?
Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Korondról származom, Székelyudvarhelyen születtem, édesanyám családja él Korondon, ott élnek tehát a rokonok, az unokatestvérek, és mindenki, aki a szívemben nagyon közel van hozzám. A szülőföldem számomra az egyik legfontosabb dolog, tehát én gyermekkorom óta visszavágyom oda, és úgy gondolom, hogy az embernek a gyökerei, az, hogy honnan jött, az a legfontosabb, ami az életét végig kíséri. Szerintem, aki el is hagyja a szülőföldjét valamilyen okokból kifolyólag, valahol a szíve mélyén mindig visszavágyik oda.
A felvétel előtt beszélgettünk, és 5 éves korodban átjöttetek Magyarországra. Hogy éltétek meg ezt a váltást?
Az elején nagyon nehezen, tehát, hogy édesanyám hamarabb átjött 1-2 évvel, mint ahogy engem kihozott, hogy kicsit előkészítse, úgymond, a megélhetést számunkra, de még így is nagyon nehéz volt. Voltak barátok, akik segítettek. Édesanyámnak van egy nagyon jó barátnője, aki a kezdetektől fogva napi szintű igaz jó barát, és az elején ő adott nekünk otthont, de nagyon nehézkes volt a kezdés, tehát, hogy sokat kellett nélkülöznünk azért, hogy az édesanyám megadhassa számomra mindazt, amit megadott, gondolok itt a tanítatásra elsősorban. És mai napig nagyon hálás vagyok ezért neki, ugyanis ha ő akkor ezt nem adja meg nekem, akkor most nem ülök itt és nem beszélgetünk.
Az, hogy 5 éves korodban beiratott Dévai Nagy Kamilla előadó művészi iskolájába, ez egy nagyon fiatalon való énektanulás volt. Te személyesen hogy élted meg?
Az elején arról volt szó, hogy elkezdtek tanulni énekelni és gitározni. Ugye Dévai Nagy Kamillának ebben az előadó művészképző iskolájában. Ez egy énekes-gitáros előadó művészképző iskola, ami Európában egyedülálló. Nagyon nehéz volt az elején, viszont akkor még vidáman, mert még nagyon nem fogtam fel ennek a dolgok súlyát, vidáman mentem el a felvételire, ahol tapsolni kellett, visszaénekelni dolgokat. A ritmusérzékkel nem volt semmi probléma, az énekkel annál inkább, tehát a hallásom az akkor nem volt a legmegfelelőbb. Ennek ellenére a Kamilla mégis úgy látta, hogy érdemes velem foglalkozni, és így elkezdtem járni a zenedébe. Tente 3 alkalommal vitt akkor édesanyám.
És a továbbiakban hogy alakult az ének tanulásod?
Nagyon hosszú ideig elég lassan haladtunk, és a szorgalmam az nem volt a legkitartóbb, tehát hogy nagyon hamar feladtam, és édesanyám volt az, aki mindig mondta, hogy nem szabad, gyakorolni kell, de csak akkor voltam hajlandó gyakorolni, ha ott ült mellettem, fogta a papírt, tehát hogy majdnem, hogy le akartam csináltatni is, csak hát nem jött össze. És a Kamilla volt az, aki próbálta megkövetelni a szorgalmat. Volt motiváció, mert már egész kiskoromtól kezdve ő elvitt engem fellépésekre, viszont az elején inkább verseket mondtam sokat, tehát hogy mivel hogy énekelni nagyon nem tudtam olyan szépen, mint ahogy mondjuk vannak ma olyan 5 éves gyerekek, akik gyönyörűen énekelnek, én akkor nem ilyen voltam, tehát nem erre kell gondolni. Hosszú éveken keresztül küzdöttem a hangi tisztasággal, mert hogy nagyon hamis volt. Úgy érzem, hogy aki azt mondja, hogy nem lehet megtanulni énekelni, akkor szerintem én vagyok az első élő példa, aki megtanult, mert a hallgathatatlan kategória voltam szerintem. Tehát nem azért vittek engem, hívtak fellépni, hogy hú, milyen szépen énekelek, hanem hogy milyen kicsi cuki vagyok. Ugyanis nagyon picike voltam, tehát a gitár nagyobb volt nálam. Viszont így, hogy fellépésekre kellett menni mindig, így muszáj volt gyakorolni. És addig-addig küzdött velem a Kamilla, amiért mai napig nagyon hálás vagyok neki, hogy ilyen sokat fáradozott értem, hogy végül meglett ennek a gyümölcse, viszont ez egy hosszú folyamat volt, tehát egészen egy ilyen 6 évig szerintem én nem nagyon mondhatom, hogy nagyon tiszta volt a hangom, még most is van arra példa néha, hogy képes vagyok elmenni Hamiskába, hogyha nem figyelek oda, viszont nagyon igyekeztem, és soha nem adtam fel, tehát igyekeztem meghallgatni a úgymond a felnőttek szavát, és igyekeztem eleget tenni a kötelességnek, hogy sikerült-e vagy nem, én ezt nem mondanám ki teljesen, mert úgy gondolom, hogy a teljes sikert az még nagyon messze van. Nem biztos, hogy azt valaha el fogom érni, de küzdök érte.
Arra emlékszel, hogy a te belső motivációd az mikor jelentkezett, amikor már nem mások irányítottak, vagy nem mások szavára hallgattál, hanem valami belső késztetésre, hogy igen, te énekelni szeretnél?
Igen, az éneklésnél a belső motiváció az első nagy sikernél volt. Ez a budakörnyéki Székelykörnek az egyik rendezvénye volt, tehát tényleg több ezer ember volt ott, és a Kamilla ugye elvitt a zenedével együtt, én is ott voltam a koncertem, és hát egy népdalt énekeltem, ez az Erdő-Erdő, Maros-Széki Kerekerdő volt. Lehet mondani, hogy ez volt az én egyik slágerem, ugyanis mindenhol ezt énekeltem, mert ez volt az egyetlen olyan dal akkor abban az időben, ahol megtaláltam az akkord után a kezdőhangot, és végig tudtam énekelni tisztán, de hogy nem sok ilyen dal volt. Akkor ezen a koncerten iszonyú nagy vastapsot kaptam, tehát hogy még én is meglepődtem, és akkor ez a fesztivál volt az, ami a legjobban megmaradt nekem a gyermekkoromból, hogy itt nagyon nagy vastapsot kaptam, és akkor hú, szeretnék még ilyet, és ez volt a motivációm ahhoz, hogy akkor gyakorolni kell azért, hogy mehessek fellépni. Tehát azt mondták, hogy ha nem gyakorlok, akkor nincs fellépés. És ez a cél, ez engem nagyon hajtott. A versmondásban pedig 8 éves voltam, amikor megnyertem a budapesti fővárosi vers és prózamondó versenyt a korcsoportomban. Akkor azt mondtam, hogy akkor ezt nem fogom abba hagyni, és azóta folyamatosan évről évre versenyeztem általános iskolában, még csak kerületi, illetve fővárosi versenyekig jutottam el. Viszont az iskolában minden évben én voltam az első, tehát minden évben én képviseltem a kerületi, illetve a fővárosi versenyen az iskolámat. Aztán később a gimnázium során, a Budakeszin kezdtem a Nagy Sándor József gimnáziumban tanulni, ahol a magyar szakos tanárom segítségével versenyeztem tovább, és képviseltem a gimnáziumot immár országos versenyeken is. Kárpát-medencei versenyen is voltam 2-szer. 2-szer lettem aranydiplomás, és 1-szer pedig ezüstdiplomás, ez egy nemzeti Radnóti síprózamondó verseny volt. A versenyek is elég nehézkesek voltak számomra, ugyanis én olyan voltam, hogy 1-szer nyertem egy 3. helyet, és akkor azt mondtam, hogy akkor soha többet nem. Tehát, hogy biztos, hogy én akkor többet jövőre nem is jelentkezek. Ezt mondtam, mert hogy...
Sikertelenségnek könyvelted el?
Igen, igen. És akkor azt mondtam, hogy akkor ezt nem engedhetem meg magamnak, tehát akkor itt akkor vége, mert hát milyen az, hogy valaki éveken keresztül első helyen van, és akkor most kap egy 3. Tehát, hogy ez olyan... fájdalom volt nekem, hogy sírva hívtam fel anyut, hogy akkor többet nem megyek versenyre. Aztán persze mégiscsak mentem, tehát nem adtam fel. Kicsit vezérelt egy bizonyítási vágy is. Akkor abban az időben az egyik zsűrinek, aki végigkísérte a 13 évemet, amíg szavaltam és versenyeztem. Ő egy olyan zsűri elnök volt, aki tényleg minden versenyemen találkoztam vele, tehát egy elég ismert valakiről van szó. 5. voltam, amikor Kányádi Sándor fától fáig című versét szavaltam el az iskolai versenyen, és ugye tovább jutottam vele a kerületibe, és a kerületi versenyen is tovább jutottam a fővárosira. Na és a fővárosi vers és prózamondó versenyen, a döntőben azt mondta nekem, hogy nem kapok semmiféle helyezést, pedig pontszámaim alapján ott voltam, viszont nem kapok semmiféle helyezést, mert ő úgy érzi, hogy a versválasztásom annyira nem a helyén való, hogy 30 éves korom előtt nem szabad ezt a verset elmondani. Ugye én ötödikes voltam. Ezt így nem értettem, tehát meg is kérdeztem akkor tőle, hogy mégis ezt magyarázza meg nekem. Azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy nem értem a verset. Ő volt az egyetlen az öt ember közül, aki ezt mondta. És akkor mondtam, hogy akkor nyugodtan kérdezzem bele, tehát, hogy elmagyarázom én neki, hogy miről szól ez a vers. És bele is kérdezett, és el is mondtam. És azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy ő így döntött, és nem. És akkor én azt mondtam magamba, hogy addig fogom ezt a verset mondani, amíg nem kapok helyezést vele. Tehát, hogy engem aztán nem fog érdekelni, szerencsére ilyen törvény nem volt, tehát, hogy egy verset csak akkor nem mondhatok el többször másik versenyen, hogyha ugye nyertem vele helyezést, tehát, hogyha én most első helyet nyerek ezzel a verssel, akkor nyilván még egyszer nem mondhatom el. De hát hosszú évekig szavaltam még ezt a verset, és volt egyszer egy olyan verseny, ahova nem ezzel a verssel készültem, mivel, hogy nem volt ő benne a zsűri listájába. Viszont amikor odaértem, akkor kiderült, hogy ő is benne lesz a zsűribe. És akkor hirtelen verset változtattam, és még azért is elmondtam ezt a verset. Aztán ő maga is mondta, hogy hát nem szeretnéd ezt feladni, ugye? És mondtam, hogy nem. És 11-es voltam, tehát elég késő, amikor a hévízi országos vers és prózamondó versenyt megnyertem ezzel a verssel, és akkor azt mondta, hogy most már akkor muszáj, hogy elismerje, hogy tényleg értem, és tudom, hogy miről szól ez a vers. A diplomakoncertemet a iskolában azt is ezzel a verssel indítottam el, tehát annyira meghatározó szerepet játszik ez a vers az életemben, tehát soha nem fogom elfelejteni. Ez az, amit bármikor, bármilyen szituációban, ha álmomból fölébresztenek, akkor is tudom.
A tinédzser korodra hogy emlékszel vissza? Szerintem az érződik, hogy egy nagyon céltudatos lány rajzolódik ki előttünk, de te belül hogy élted meg?
A tinédzser korom, lehet mondani azt, hogy egy igenis nagyon kamasz gyerek voltam, tehát, hogy megvolt bennem is az, ami mindenkiben. Viszont az iskolában én egy kicsit visszahúzódóbb valaki voltam. Nem nagyon tudtam beleilleszkedni ebbe a pesti környezetbe. Az otthoni életvitel, amit ugye Erdélyből hozok magammal, az nem nagyon egyezik az ittenivel, és ebből kifolyólag nekem nem is voltak nagyon barátaim így a suliban. Tehát alsóban sokat voltam kiközösítve, aztán általános iskolában is nagyon nem is találtam a helyemet. Elsőben elkezdtem a Budenc iskolában, itt a tűzoltóságnál a pesti úton, ahonnan aztán egy év után el kellett, hogy hozzanak, mert nagyon nem éreztem jól magam. Utána Budakeszin jártam az általános iskolában még egy évet, ott sem éreztem jól magam, tehát ott is sírva mentem iskolába, és aztán bekerültem a Szent Gellért katolikus általános iskola és gimnáziumba, a Krisztina körútra, ahol egy olyan tanítónénit kaptunk, aki ismét megszerettette velem a tanulást, tehát, hogy ott már olyan szinten voltam, hogy nem akartam iskolába járni egyáltalán, tehát, hogy szó nem lehetett arról, hogy én iskolába menjek, és ő viszont meghozta a kedvemet, tehát, hogy minden reggel egyedül felkeltem, és harmadikos koromtól egyedül jártam be Budakesziről Pestre, Krisztina körútra iskolába, tehát olyan szinten megjött a kedvem hozzá, és egy hónap után itt hagyott minket. Rákos beteg volt, és szeptember végén elment közülünk, és akkor ez egy olyan nagyon mélyen megérintett engem, hogy megint nem találtam a helyemet. Aztán egy nagyon-nagyon kedves fiatal tanítónénit kaptunk, mi voltunk az első osztálya. Nagyon aranyos volt, és nagyon megszerettem őt, tehát így ott maradtam negyedikig, De aztán, mikor azt mondták, hogy ugye nem lesz ő ötödiktől az osztályfőnök, akkor megint nem akartam ott maradni. Akkor a Kamilla néni azt mondta, hogy akkor a Batthyány iskolába átirat engem, és ötödikes koromtól a Batthyány Lajos általános iskolába jártam. Ez azért volt jó, mert a Kamilla délutánonként ott tanított, tehát ott voltak a zenedének a délutáni órái, és így nem kellett a szüleimnek külön elvinni a gitárórára is vissza, hanem akkor így úgymond egész nap az iskolában voltam, mert reggel ugye az iskolában, és délután pedig gitárórákon voltam, és szinte minden nap, mivel hétfőn gitárórám volt, kedden szolfés, szerdán zongora, pénteken előadó művészet, csütörtökön szintén gitár, szóval, hogy minden délutánra volt valamilyen elfoglaltság. És ötödikben egy lány volt, akivel nagyon összebarátkoztam, aki mai napig az egyik legjobb barátnőm, és így többiekkel így nagyon nem is, tehát, hogy mi mindig így ketten, maximum hárman voltunk, akik így nagyon jóba voltunk. Aztán a gimnáziumban is, ott is így volt, tehát ott is egyetlen egy lány volt, aki úgy sikerült, hogy elfogadott engem olyannak, amilyen vagyok. Minden szünetemben, amikor csak megengedhettem, akkor hazamentem Erdélybe, tehát otthon voltam a családnál, az unokatestvéreimmel, és minden szabadidőmet velük töltöttem, hogy nagyon közel áll hozzám az, hogy újra visszamehessek.
Én Istenem, jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban ínségemben lágy kenyerem, vándor fecske sebes szárnyát, vándor legény vándor botját, vándor székely reménység.
Isten kapcsolatod az hogyan alakult, mikor alakult ki?
Ugye én unitárius vallásúnak vagyok keresztelve, ami a legmélyebb pont bennem a konfirmáció során. Én minden este imádkozok, tehát hogy ez az, amit soha nem, tehát ez minden este így van. Viszont az a folyamat bennem, amikor közelebb éreztem magamhoz kicsit a vallásomat, az a konfirmáció során alakult ki, ugyanis egy év volt, amíg én felkészültem a KT-ból a konfirmációra, és ugye ez nehéz is volt nekem kicsit, mert ugye otthon járnak itt tanórára a velem egykorúak, és ugye őket a tiszteletes úr segítette, és felkészültek. Viszont én ugye egyedül kellett felkészüljek, és akkor én nagyon szépen megtanultam a KT-t, mind a 365 kérdést és feleletet. Tényleg úgy kellett megtanulnom, hogy megtanuljam, tehát nem bemagoljam, mert ugye azt mondta anyukám, hogy ezt régen úgy szokták, hogy mikor ugye kiálltak a templomba a gyermekek 14 éves korukban, akkor kérdezte a tiszteletes úr a kérdést, és ők kellett mondják a választ, hogy nem is tudták, hogy mit fognak kérdezni. Aztán ezzel ijesztett meg engem, hogy nem fogom tudni, hogy mit fog kérdezni, és akkor ugye hát én nem szeretnék soha nem szerettem besülni senki előtt sem, főleg nem egy egész falu előtt, tehát ezt semmiképpen nem szerettem volna, így nagyon leültem a fenekemre, és oda tettem magam, hogy tanuljak, és sikerült megtanulnom, aztán egy hónapot ki kellett, hogy vegyenek itt az iskolából. Muszáj volt egy hónapra hazamennem, hogy én is járjak itt arra, és felkészülhessek igazán jól a konfirmációra. De aztán elmondta nekem a tiszteletes úr, hogy mit fog tőlem kérdezni, és a többiek is tudták, mivel az utolsó héten már mindenkitől ugyanazt a kérdést kérdezte, szóval már mindannyian tudtuk, hogy akkor mi lesz a kérdés. Ez egy olyan élmény volt számomra, mint aki itt nőtt fel iskolába, tehát itt jártam ugye iskolába, és nincs ilyen, tehát nem nagyon hallottam ilyesmiről, és úgy éreztem, hogy az itteniek között ez bennem egy különleges dolog, hogy én részese voltam egy ilyen eseménynek. Amikor csak tehetem, ha otthon vagyok, akkor mindig elmegyek templomba, hogyha meg itt vagyok, akkor itt is igyekszem a Blahalujza téren, amikor csak tudok, akkor ott az unitárius szentmisén részt veszek.
Arra kérlek, hogy a neked kedves bibliai idézetet oszd meg a hallgatókkal, és mesélj arról, hogy mit jelent számodra.
Legyetek erősek és bátor szívűek, mindakik az Úrban reménykedtek. Azért ez az én bibliai idézetem, mert úgy érzem, hogy nagyon erősnek kellett lennem, és sok szorgalomra és bátorságra volt szükségem ahhoz, hogy eljuthassak ide, ahol én most vagyok. Ugyanis voltak az életem során azért nehézségek. Nem ment minden olyan könnyen, ahogyan azt gondolják az emberek, hogy hú, hát minden biztos nagyon szép és könnyű, de nem volt ez ilyen könnyű. Tehát nekem nagyon, ugye ahogy mondtam is, tehát hogy rengeteg szorgalomra volt szükségem, ami nem volt meg bennem. Tehát én nagyon sokat sírtam, hogy nem szeretnék gyakorolni, fáj az ujjam, tehát tényleg sebes volt, és nagyon sokat sírtam, és abba akartam hagyni, de aztán kaptam erőt a jó Istentől és a szüleimtől ahhoz, hogy ne adjam fel, és folytassam. És ez így lesz eztán is, tehát hogy bízom benne, hogy lesz elég erőm ahhoz, hogy soha ne adjam fel az álmaimat, és reménykedem csak benne, hogy egyszer elérem. De ez egy nagyon hosszú út, és lehet, hogy nem fogom elérni, de feladni soha nem fogom, tehát hogy mindig küzdeni fogok azért, hogy az embereknek segítsek, illetve hogy szolgáljam őket a dalaimmal.
Hogyan írnád le neked, mit jelent a művészet, az előadó művészet?
Számomra ez a... amit én csinálok, ez azt jelenti, hogy minden erőmmel arra törekszem, hogy átadhassam az embereknek azt az üzenetet, amit én a Kamillától tanultam. Tehát ő azt a diploma koncertem végén is azt mondta nekem, hogy menjek házról házra, országról országra, mindig gyógyírt vinni mások bánatára. Menjél még eztán is, felvállalt feladat, osszad szét közöttük teljes önmagadat. Igyekszem teljes önmagamat szétosztani az emberek között, és azt a szeretetet, amit én érzek, mind a családom, mind pedig a hazám felől, én ezt át szeretném adni az embereknek. Április 4-én volt ebben az évben a diplomakoncertem, amikor bemutattam a második lemezemet. Az első az ugye 2017-ben jelent meg, az Erdély Havasokon címmel. A második az, annak most volt a bemutatója. Ennek az előadásnak a címe az volt, hogy Indulj el egy úton, illetve Erdélyország az én hazám, ezt a lemezt mutattam be. Ez a koncert egy mérföldkő volt az életemben. Ugye egy éve, hogy a Tanka László által vezetett Panoráma Világklub fellépései, vagy rendezvényein felléphetek. A Vasalbert év keretében 30, hát szerintem több mint 30 közös estünk volt már Tanka úrral. Őt kértem fel, hogy a második lemezem ajánlójába is, második lemezem ajánlóját írja meg, amit nagyon szépen köszönök neki, mert mert fantasztikusan sikerült neki összefoglalnia és megírnia azt, hogy mik az én értékrendjeim, és mi az én üzenetem az emberek felé. Tehát a legfőbb célom az, hogy átadhassam az embereknek a szívből jövő dalaimat, és szolgáljam a magyar kultúra értékeit. A koncertet a Józsa Judit galériában rendeztük meg a Városház utca 1-ben, ami azért volt fontos számomra, mert mindenképpen egy olyan helyet szerettem volna, ami közel áll a szívemhez, és kicsit engem mutat be. A rokonaim, a család 47-en, 50-en jöttek el Korondról, kiutaztak, hogy meghallgathassanak és támogassanak engem, ami nekem egy fantasztikus érzés volt. A koncert díszvendégei voltak Józsa Judit szobrászművész, Dr. Tanka László főszerkesztő, Starfen Aladár az Országos Zenei Szórakoztató Központ igazgatója, Balcó Kornélia a főnököm, a Budakörnyéki Televízió tulajdonosa, illetve Dr. Csutoráni Dr. Győri Otília, Budakeszi Város polgármester asszonya, és voltak még egyéb meghívott tiszteletbeli vendégek, ugye ott voltak a tanáraim, akik a zenei iskolában tanítottak, Dévai Nagy Kamilla, a mesterem, aki közreműködött a koncertem során, tehát végig izgulta, és nagyon-nagyon nagy szeretettel a színpadról segített, és vokálozott nekem, illetve duettet is énekeltünk. Illetve voltak duett partnereim is. Volt egy végzős diák, akire még vár a diplomakoncert, tehát a Zenedében tanul. Ő Somogyi Dorottya Klára volt. Volt három fiú, Zoltáni Zsolt, aki az Osztováta együttesnek a vezetője és megalapítója. Kurkó József Kristóf színész, az Új Színház és a Túra Ida színház színésze, a Regélők együttesnek a tagja, illetve ő is végzett diák a Krónika Eszenedében, és Csobolya József, aki a Magyar Állami Operaház egyik énekese, és ő is a Krónika Eszenede végzett diákja, tehát velük duetteztem, és egy olyan 2 órás koncertet adtunk, amit utána nagyon sokan megkönnyeztek a közönség soraiból, és nekem is egy olyan pont maradt az életemben, ami tényleg meghatározó lesz a következő éveimben, és az, hogy ennyi segítséget kaptam mindenkitől, tehát a Juditnak nagyon hálás vagyok a helyszínért, illetve a fáradalmas munkáért, tehát nagyon sokat tett azért, hogy ez létrejöhessen, illetve a televízió is nagyon sokban segített, tehát készített rólam a munkatársam, a Wunderlich Film cég egy portréfilmet, ami a szülőföldemet mutatja be, illetve amiben mesélek egy kicsit magamról, és vannak benne bejátszások a második lemezemről, tehát ez egy ilyen 7 perces kis rövid film volt. A koncert ugye a Fától Fáig című verssel kezdődött, és az Ismerős arcok slágerével a Nélküleddel zárult. Nagyon sok olyan pillanat volt, amikor még én magam is elsírtam magam közben. Hosszú volt, és fáradtságos, és nagyon szerettem volna, hogyha minden tökéletes lesz, és hogyha mindenkinek megfelelek. Tehát egy olyan megfelelési kényszer volt bennem, hogy azt akarom, hogy minden tökéletes legyen, és aztán nagyon sokan mondták, hogy ne idegeskedjek ezen, mert mindenkinek úgyse fogok megfelelni. Hát én erre törekedtem, és azért remélem, hogy valamilyen szinten sikerült. Nagyon köszönöm Tanka Lászlónak, hogy elkezdett engem úgymond menedzselni, és hogy támogat engem a mai napig. És köszönöm neki ezt a cikket is, amit írt rólam most legutóbb a Panoráma magazinba. Tehát úgy érzem, hogy általa egyre többen kezdenek engem megismerni, és egyre nagyobb sikereim vannak.
Ha olyan dolgokról kérdezlek, amelyek a legnagyobb örömeid, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekintesz magad körül, akkor mi mindent vagy kiket sorolnál fel?
Az első, amit ajándéknak tekintek leginkább, és ami nekem a legnagyobb ajándék, én azt a Jóistentől kaptam, ez a tehetségem, amit én szerintem, hogyha így elgondolkodok magamban nagyon sokszor, akkor én ezt okkal kaptam úgy, hogy küzdenem kelljen érte. Mindig is tudták rólam szüleim, meg ugye Kamilla, hogy van bennem van az a tehetség, viszont szerintem én okkal kaptam így, hogy tanuljak meg küzdeni érte, és soha ne adjam fel, mert lehet, hogyha a kezdetektől fogva minden ilyen simán megy, és gördülékenyen, akkor lehetséges, hogy most nem tudom, lehet, hogy feladtam volna vagyok. Vagy lehet akkor kicsit így olyan lettem volna, mint a többi, úgymond sztár. Viszont ez a küzdelem, ez erőt adott nekem ahhoz, hogy én megtanuljam az értékeimet, hogy megtudjam azt, hogy mi az, ami a szívemben a legközelebb van hozzám, és hogy mi az a műfaj, amit én szeretnék képviselni. Nagyon sokan vannak, akik így kérdezik, hogy miért éneklek csak hazaszeretetről, miért éneklek ilyen sok istenes dalt, népdalt a műsoraimban, és ez mind ezért van, mert ezt az ajándékot Istentől kaptam, és én ezt a dalaimmal köszönöm meg neki, és a hazaszeretetemmel, mert úgy, ahogy az elején is mondtam, tehát a gyökereim számomra a legfontosabbak, és én egész életemben ezt fogom tartani. Ami pedig az élet során ajándék számomra, lehet úgy mondani, hogy amit szintén Istentől kaptam, ugye ajándék, az édesanyám. Hogyha választottam volna édesanyát, akkor is őt választottam volna. Nagyon sok erő van benne, és szeretet ahhoz, hogy tudjon nekem úgymond segíteni a kezdetektől fogva, hogy én ne adjam fel. Most pedig, akit szintén egy ajándék, amit úgy érzem, hogy tőle kaptam, ami egy nagyon érdekes dolog, az a párom és a szerelmem, ami szintén sokat gondolkodunk mi ketten azon, hogy vajon hogy történt volna, hogyha én mondjuk otthon vagyok. Ugyanis ő otthon Erdélyben a szülői háznál, ő a tőszomszédunk, tehát születésemtől fogva ismerjük egymást, és nagyon sokat játszottunk együtt kiskorunkban. Viszont aztán valahogy ugye nem alakultak úgy az időzítések, hogy később találkozzunk. Tehát amikor én 5 éves koromban kijöttem ide az édesanyámmal Magyarországra, akkor utána, amikor csak hazalátogattam, nem nagyon találkoztam vele, tehát hiába, hogy tőszomszédom. Egy hosszú, majdnem 10-13 évig el is kerültük egymást, hogy még csak az utcán sem futottunk össze, meg semmi. Hát a világhálón láttuk egymást a Facebookon, hogy ugye hát tudjuk, hogy ki kicsoda. És most egy éve volt, hogy hazamentem Erdélybe a barátnőmmel pihenni, és lementünk Parajdra a Sóbányába, és ők a Sóbánya mellett dolgoznak a szüleivel egy családi vállalkozásban, van egy ilyen kis butikuk, és hát ott találkoztunk így nagyon hosszú, tehát így kiskorunk óta, és én először, amikor megláttam az apukáját, akkor hirtelen össze is tévesztettem, hogy pontosan ki is ő. Nem jutott egyből eszembe, hogy ők a szomszédaink. Aztán, ahogy elhagytam az üzletet, egy olyan 10 métert szerintem nem mentem, és már is pityegett a telefonom, és kaptam egy üzenetet, hogy mi újság, meg hogy vagyok mostanában, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és utána én visszajöttem Magyarországra, de rá egy hétre hazautaztam, és akkor összehozott minket a Jóisten és a sors. Ez egy nagy ajándék számomra, mert nagy boldogság ő az életemben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Az erdélyi havasokon
Zúg az őszi szél, közeleg a tél. Szegény székely lába nyomát belepi a dér, mikor útra kél. Könnye folyik, sír a lelke, elhagyatott ősi telke, ellenség kezén. Azért olyan földön futó, koldus és szegény, koldus és szegény. Körös körül ellenségek gyűlnek ellenünk, jaj, mi lesz velünk? Éhínségben, árvaságban tűrünk, szenvedünk, pusztulunk, veszünk. Magas erdők sűrűjében, messze száll a sötétében, jajgató szavunk. Felvirra, de még valaha tündöklő napunk, fénylő csillagunk. Magas erdők sűrűjében, messze száll a sötétében, jajgató szavunk. Felvirra, de még valaha tündöklő napunk, fénylő csillagunk.
Kovács Krisztina előadó művésszel Balogh Bernadett beszélgetett.
Mária Rádió.